Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A világjárvány idején az oktatás és a vizsgáztatás egyre személytelenebb az orvos egyetemen is. Mostani beszélgetésünkben szó lesz arról, hogy a tanárok és a diákok hogyan alkalmazkodnak az új elvárásokhoz, miként alakul a tanár-diák viszony, és mégis milyen érvek szólnak a marosvásárhelyi orvosképzés választása mellett. Témánk az orvosképzés személytelensége. Vendégünk, akit köszöntünk a mikrofonjaink előtt, dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár közíró, a volt Mogye Orvostudományi Karának mostani tudományos kutatási dékán helyettese. Professzor úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Én is sok szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Voltak éppen már az online oktatásról beszéltünk egy előző műsorban. Az oktatás, a gyakorlat, a vizsgáztatás terén hogyan valósul meg ebben a egyre szaporodó és kiterebélyesedő digitális térben. De annyira jól sikerült talán, hogy még jutottak kérdések és ki nem beszélt dolgok, és hát ezért ebben a műsorban az íre pontot tennénk, és kiemelten az orvosképzésnek, meg a mai oktatásnak a személytelenségéről, vetületeiről beszélnénk, és legutóbb ott maradtunk abba, hogy ma már az orvos egyetemen már előfelvételit is szerveznek, tehát nem egyes karokon, tehát a kisebb karokon nem személyes jelenléttel van a vizsgáztatás, hanem szintén a digitális térben egy platformon lehet jelentkezni, tehát az asszisztens képzésen például, ami magyar nyelven is zajlik. Persze ehhez azért, és magához az online oktatáshoz egy átfogóbb oktatási stratégiára lenne szükség, mert igazából ehhez az szükségeltetne, hogy az érettségi típusai között különbséget tegyenek, és a számos országban már van A és B érettségi, vagy akár C érettségi, különböző fokozatok, és hát nyilván, ha valaki úgymond a gyengébb érettségit teszi le, akkor lehet, hogy nem jelentkezhet bizonyos szakokra. Tehát egy előszűrésnek igazából a középiskolában, az iskolában kell megtörténnie, és talán egy klasszikus példát adhatnék is, hogy Angliában, ami azért az oktatás szempontjából is, és az angol nyelv ugye mindenek felett igen használt, elterjedt a világba. Tehát Angliában például az Eton College az a középiskola, ahova oda adják be a gyermekeiket azok, akik úgy gondolják, kezdve a királyi családtól, akik úgy gondolják, hogy belőlük esetleg jeles közéleti személyiség lesz, és aztán onnan mehet majd az Oxfordi vagy éppen a Cambridge-i egyetemre. Tehát van az oktatásnak egy bizonyos stratégiája, logikája.
Előző beszélgetésünkhöz is kapcsolódunk, amikor azt kérdezzük, hogy miként összegzi az elmúlt 12 hónap tapasztalatait a járványhelyzet miatt kialakult online oktatásról, természetesen a marosvásárhelyi orvosképzésben.
Én úgy gondolom, hogy bárki pedagógus, akár óvodában, akár kisiskolások, középiskolások vagy egyetemisták körében oktat, mindannyian kijelenthetik azt, és mint személyes tapasztalat, hogy pótolhatatlan a személyes részvét, a személyesség az oktatásban. Tehát nem lehet otthonról, csak otthonról tanítani, hiszen az oktatásnak számos egyéb vetülete is van, többek között a nevelés is, ami személyes jelenlétet igényel, és hát nyilvánvaló, ha ezt leszűkítem az orvosképzésre, ahol a cél az, hogy a páciensek, a betegek meggyógyuljanak, hát természetes, hogy ezt nem lehet számítógép által elvégezni, tehát gyógyítani nem lehet, és hogyha az ember életszükségleteit nézem, akkor ezeket sohasem lehet digitális módon megoldani, tehát táplálkozni se lehet. lehet, hogy eljátszhatok azzal, hogy összegyűjtök három káposztát és azt ebédelem, de attól még éhes maradok. Tehát ezt csak is személyesen az élet valóságában tudom a szükségleteimet kielégíteni, és gyógyítani is csak így lehet. Tehát nyilván, hogy ez egy nagyon nagy hiányosság, amit pótolni kell. Persze az tény, hogy ma az orvostudomány is nagyon sokat fejlődött, ma már lehet beszélni telemedicináról, lehet olyan diagnosztikai módszerekről, amely kevésbé igényelik az orvosnak a személyes attitűdjét, jelenlétét, vagy éppen a kivizsgálás, az ő kivizsgálási következtetéseit, vagy olyan műtétek is vannak, hogy ma már robot végzi, az orvos az irányítja, ugye, talán közismert a Da Vinci típusú robotok, vagy ezek alkalmazása, de hát ettől függetlenül az orvoslás az mindig betegközpontú kell, hogy maradjon, tehát azt hiszem, ez egy általános elv, és itt jelen esetben is, hogyha tapasztalatokat nézzük, az elmúlt év tapasztalatait, akkor nyilvánvaló, hogy átmeneti megoldásként elfogadható, hogy több minden zajlik az online térben, de ezt mindenképpen a jövőben nézve is egy vegyes oktatásként visszatérve a személyes jelenlétre is lehetséges alkalmazni. Tehát én azt mondanám, hogy meg kell tartani azt, ami megtartandó, ami helyes, ami hasznos, de vissza kell nyilván térni a megszokott formákhoz is. És itt talán kérdésre záró gondolatként sokszor nem, a dilemma nem azt jelenti, hogy választanom kell két dolog közül. Egy klasszikus kérdés az is, hogy menni vagy maradni, akár egy szakembernek, egy orvosnak, elmenni külföldre és ott maradni. Sok esetben a kettő kombinálható, és azt a választ adnám erre a kérdésre, hogy menni vagy maradni, hogy menni és hazajönni. Tehát tudással, tapasztalattal felvérteződni, és utána azt idehaza alkalmazni. Tehát valami hasonló jelenséget élünk meg szerintem most is, tehát nem az a kérdés, hogy online vagy személyes oktatás, a kettőt kell kombinálni nyilván, de a helyes arányokat kell fenntartani, az egyensúlyt, az összhangot.
Hogyan készülnek az órákra a tanárok, és mennyire tudnak eleget tenni az új elvárásoknak?
A mai oktató az bizonyos értelemben kiszolgáltatott a technika adta körülményeknek, és ezért úgy különbség is van a nemzedékek között, mert nyilvánvaló, hogy egy idősebb tanár másképpen kezeli a számítógépet, mint egyébként 20 éves fiatalabb, hiszen jól tudjuk, hogy a számítógép és akár egyéb technikai eszközök nagyon sok mindent tudnak nyújtani, igazából a nagyon kicsi részét tudjuk felhasználni, és a mai fiatalok már ilyen szemlélettel nőnek fel a digitális világban, hogy sokkal könnyebben használják ezeket az eszközöket. Tehát végül is a tanárnak elsősorban az ilyen kihívásoknak kell eleget tenni, hiszen az online oktatásban is különböző oktatási formák vannak, például a Marosvásárhelyi Orvos Egyetemen az úgynevezett Blackboard típusú oktatás van, tehát a program szerint, amit az egyetem alkalmazott a saját oktatói és a saját diákjai számára. Tehát ezt el kell sajátítani, és sokszor a számítógépes világban egy billentyű elhibázása, vagy éppen egy válasznál, ahol van három lehetőség, véletlenszerűen egy másikat adok meg, az nagyon sok mindent befolyásolhat. Én magam is egyszer jártam úgy, hogy véletlenül egy olyan opció jelent meg, hogy a vizsgajegyet én nem kaptam meg egy tesztnél, csak a diákok, úgyhogy tőlük kellett megkérdeznem, hogy végül is hányas kaptak az adott tesztre, mert végül is én véletlenül egy, mondjam azt, rossz gombot, vagy egy rossz opciót jelöltem meg. Tehát valóban egy kicsit olyan kiszolgáltatottabb a tanár, mert elsősorban neki kell lebonyolítani ugye az oktatást, és hát nyilván, hogy ez egy kihívás jelent módszertani szempontból, és a stílus szempontjából is egészen más számítógép előtt ülni, mint a publikum előtt, ahol nyilván szemkontaktus van, amit mi végül is akár mimikának nevezünk, vagy nonverbális kommunikációnak, tehát ez a nonverbális kommunikáció, ez a digitális térben igazából nem létezik, tehát nincs ilyen szerű visszajelzés, és végül is a tanárokon is múlik, hogy mennyire tudnak ennek eleget tenni, mennyire tudnak úgymond innovatívak lenni, újszerűek, tehát ez mindenkori kihívás, természetes, hogy újabb ismeretek, újabb módszerek bevezetése, de hát itt nyilván ez egy sajátosabb kihívás jelent az online térben, mert hát más szempontokat, más szemléltetőanyagokat, más módszereket lehet alkalmazni, de hát ha csak a saját oktatói pályafutásomra gondolok, 1991 óta tanítok az orvos képzésben, az orvos egyetemen, a közegészségtan tanszéken. Hát az én mestereim, és akkor mi is úgy kezdtük, még jegyzet volt, és nagy plansok, amiket ki lehetett tenni a táblára, esetleg a táblára krétával rajzolgatni. Ugye ez volt az a klasszikus régi oktatás, amit már aztán felváltott a retroprojektor, meg a videoprojektor, és hát most már lassan a számítógépes online módszerek, tehát ha csak 30 évet nézek a saját oktatói pályafutásom időtartamát, rendkívül sokat változott módszertanilag az oktatás, aminek nyilván a tanár szempontjából is eleget kell tenni.
Milyen az egyetemisták óralátogatása a virtuális térben?
Nyilván ez egészen másat jelent, mert igazság szerint nem is az egyetemista, hanem bizonyos értelemben a számítógépe van jelen az órán. Tehát a klasszikus módszer azt jelenti, hogy egy adott teremben, mondjuk az egyetem valamelyik aulájában, előadott termében zajlik egy előadás, aki ott van fizikailag, az jelen van. Ugye ez egy klasszikus forma, nyilván a tanár is jelen van. Az online oktatásban a számítógépet kapcsolja be, és hogy ő mennyire van jelen, hát az mindig egy kérdés. A számítógép mozgatható, és ilyen értelemben egy előadást a diák, vagy egy gyakorlatot akár oda-haza, hanem máshol kirándulás közben is, vagy séta közben is szinte meghallgathat. És én remélem nem az orvos egyetemen, vagy kevesebb történt az orvos képzésben, de én hallottam, és hát nyilván mindannyian hallunk ilyenkor történeteket, eseteket. Olyat is hallottam, hogy a tengerparton hallgatta a tanára előadását, ugye, online térben. Nyilván elég messze az előadó teremtől, ahova amúgy el kellett volna mennie, hogyha személyes az oktatás. Tehát ilyen értelemben számítógép van jelen, és nagyobb a részvétel, hiszen ki azért bekapcsolja a számítógépét, de hogy mennyire aktív a részvétel, hát arról már többet lehetne beszélni, és azt hiszem, hogy hasonló következtetéseket vonnak le mások is. Annyi, hogy nyilván az egyetemi oktatásban nincs annyira személyes kapcsolat, mint akár a tanítónéni és a 4 év során, vagy már 0 évvel együtt, 5 éven át tanítványok között, tehát az egyetemi képzés az egy sokkal ritkább találkozás jelent, nagyobb létszámú diákkal, tehát ez még személytelenebbé teszi nyilván ezt a kapcsolatot. Persze azzal, hogy közben a tanár visszakérdez, meg teszteket írat, meg évközi tevékenységek vannak, hát próbálja aktívabbá tenni a diákokat, de amint imént is beszéltünk róla, ez a helyzettől, meg ugye igazából a tanártal élékonyságán is a lehet.
Az orvos-beteg kapcsolat beszűkülése egyértelműen érinti az orvostanhallgatókat, akik bizonyára kevesebb időt töltenek el a betegágynál.
Valóban kevesebb időt töltenek el, hiszen sok helyre nem is tanácsos, hogy menjenek, vagy vannak zártabb osztályok olyan értelemben, hogy Covid-dal kapcsolatban levők, ahol nyilvánvaló, hogy egészen más gyógyítás zajlik jelen pillanatban a járvány idején. Mondjuk jó hír az, hogy aki óhajtotta, és azért egy jelentős számarányról van szó, már megkaphatta a védőoltást, és ez egy biztonságot jelent. Nem csak az orvostanhallgatóra vagy orvosra nézve, hanem a betegre nézve is bizonyos értelemben. Az is egy jó hír, hogy van olyan is, aki önkéntes módon vállalta, hogy akár egy-egy ilyen részlegen besegít, tehát valóban olyan jelenség is van, hogy önkéntes módon vállalja, hogy akár saját magát kockázatnak kitéve a beteg ágynál legyen járványügyi feltételek mellett, de természetes, hogy a gyakorlati oktatásban is több az online virtuális térben vagy digitális térben zajló mondjuk esetbemutatás, vagy betegfelvétel, vagy éppen különböző illusztrációk, vagy videók bemutatása adott gyakorlati kérdésekről. Úgyhogy nyilván, hogy ha összegezzük, akkor a gyakorlati oktatásnak a a biztosítása az ebben a tanévben, ez még mindenképpen nehézségekbe fog ütközni. Reméljük azt, hogy az ősztől, amikor beindul az új tanév, és amennyiben sikerül valóban az oltások terén is jelentősen előbbre lépni, akkor az járványügyi szempontból pozitív hatást fog jelenteni.
A diák mindenkor diák marad, csak a módszerek változnak. Milyen ügyeskedési lehetőségekre van mód az online térben?
Egy példát mondanék, ami nem tudom milyen szakon történt, tehát nem az orvosi szakon, de nem is lényeges, de olyan esetet hallottam, hogy mivel éppen sofőrvizsgája volt a hivatalos vizsgája időpontjával az egyik hallgatónak, azaz, hogy nyilván, hogy a vizsgadátumokat meghatározzák előre, és akkor rögzítették a sofőrvizsgát is, és emiatt nyilván, hogy elment a sofőrvizsgálás, és közben az ismerősét vagy valakit maga helyett úgymond elküldte vizsgázni, hát online térbe számítógép előtt, és hát nyilván, hogy átment abból a tantárgyból. Tehát ez is egy olyan példa, hogy tulajdonképpen le se vizsgázok, hanem más vizsgázik le helyettem, és hát minden sikerül a maga módján. Most ez csak egy olyan példa, ami tükrözi nyilván azt, hogy itt nem olyan egyszerű az ellenőrzés, a kontroll, már pedig bármilyen munkánál, legyen az oktatás, vagy legyen egy kétkezi, vagy szellemi, vagy bármilyen tevékenység, az ellenőrzésnek mindig szerepe van. Tehát amikor elvégeztem egy tevékenységet, akkor azt ellenőrzöm akár milyen formában. Tehát az oktatásban is ennek szerepe van, és itt ebben a számítógépes online világban a technika ördöge nyilvánvaló, hogy meg is szólalhat, de másrészt ki is lehet használni. Úgyhogy ha egy diák azt mondja, hogy mondjuk kicsi jegyet kapott a tesztjére, ami online térben az adott programon belül zajlott, annak lehet oka valóban az, hogy rossz volt a vonal, esetleg nem az internetes, hanem a kábeles kapcsolatot, hanem mondjuk a wifi-s összekötetés használta, vagy éppen rosszul nyomta meg a gombot, vagy nem nyomta meg a gombot, hogy a tesztet befejezte, és elküldte, vagy egyéb okok lehetnek, de ugyanakkor ki is használhatja. Tehát mondhatja azt, hogy a számítógép a hibás, a vonal a hibás, tehát sajnos az emberi gyarlóságunk a helyenként magunk helyet másra szeretnénk fogni, jelen esetben a számítógépre lehet fogni, hogy valami nem hibázott. Tehát én azt is mondanám, hogy egy olyan fogalmat is be lehetne talán vezetni, hogy ebben a digitális világban, hogy digitális felelősség, vagy éppen felelőtlenség. Tehát amikor a digitális világra kenem, tehát a számítógép, a telefon, a technikai feltételek voltak a hibások, nem én, akinek esetleg hiányosabb a tudásom. Úgyhogy ezek nagy kihívást jelenthetnek a jövőre nézve, és nyilván az is tapasztalható, hogy a diákok, mivel a tesztelés, illetve a vizsgáztatás jelentős része az online zajlott legalábbis eddig, most már megint áttér egy ilyen részben, online részben jelenlétet igénylő vizsgáztatási formává, tehát emiatt nyilván, hogy sokkal több panaszsal is jönnek, és akár a dékáni hivatalba is ezeket elküldik, aminek nehéz eleget tenni a kivizsgálásnak is, mondjam azt, hogy a igazságteremtésnek, de itt igazából mindenkinek azért neki van egy felelőssége, hogy eleget tesz-e annak a módszertannak, amit elvárnak, vagy sem, hogy esetleg gyenge a wifi vonala is megszakad, vagy sem, tehát nyilván, hogy itt nem lehet más a hibás, hogyha gyenge egy vonal. Lehet ez egy örökzöld téma országos szinten is, hogy most hogy lehet kiküszöbölni, hogy valaki falun van, mint iskolás, és rosszabbak a technikai feltételek, tehát hogy lehet, el se lehet várni, hogy elkötözzen onnan. Tehát ezek igen bonyolult kérdések, amelyek kialakultak.
Mennyire tartja jónak vagy rossznak ezt az egyre személytelenebb és egyre digitalizáltabb vizsgáztatást?
Amint már el is hangzott, tehát a személytelenséget egyáltalán nem tartom jónak. Azokban a szakmákban, hivatásokban, és azért is nevezik hivatásnak akár az orvoslást is, ahol jelen van az ember, a humán faktor tényező, ott mindenképpen fontos a személyes kapcsolat, tehát egy oktatásban a tanár a diák között, akár egy orvosképzésben nyilván, vagy egy gyógyításban az orvos és a paciens, vagy a nővér és a paciens között, hogy így folytathatnánk. Tehát ebben a személytelen világban lassan oda jutunk, hogy ez a kapcsolat, tehát jelen esetben, ha az orvosképzésről beszélek, a tanár és a a diákja között, ez nagyon degradálódik. Ma már meg kell mondanom, hogy az orvosi egyetemen egyébként az elméleti vizsgáztatás csak tesszerű, tehát amikor még nem volt világjárvány, már azelőtt évekkel úgy döntött az egyetem vezetősége, hogy az elméleti vizsga az tesztet jelent, persze akkor személyes jelenléttel. Már ezt nagyon személytelennek tartom. Én még emlékszem olyan vizsgára, amikor hát reggel 8-ra jelentkeztünk, és délután 4-5-kor jöttünk el, és itt utólag például szeretettel gondolok, akár név szerint Brassai Zoltán professzor úr, aki úgy vizsgáztatott, délután is kikérdezett, és volt türelme, hogy közben még süteményt is küldött a konyháról, hogy azért bírjuk ki délutánig a vizsgát. Persze egy szigorú is volt, nyilván féltünk is bizonyos értelemben, mint mindig, de ugyanakkor utólag elgondolva sokat tanultunk az ilyen vizsgákból. Na hát ma már ilyen vizsgáztatás nem létezik, úgyhogy ez már valahol a múlté. Én azért sajnálom. Nyilván ez több időt jelent, vesz igénybe tanár diák részéről is, de valahol igazságosabb és talán előbbre mutató. Egyébként, ha már digitális eszközökről, számítógépről beszélek, sajnos el kell mondanom, bármi fura, hogy lassan már szinte a számítógép adja a jegyet, és nem a tanár, mert szinte minden be van szépen osztva, százalékolva, egészen a teszt beindításától a javításig. A tanárnak elsősorban nyilván az a feladat, hogy ő állítja össze a tesztet, de azt is már bizonyos kritériumokhoz igazítani kell. A tantárgy leírásban ott szerepel, hogy hány százalék lesz az évközi, hány százalék lesz a gyakorlati vizsga, hány százalék az elméleti vizsga, pontosan hány kérdést ad. Egy kérdés, egy helyes válasz van az adott kérdésre, két helyes válasz van, utána a számítógép javítja ki a jegyeket. Tehát gyakorlatilag a tanár nem tehet fel már pótkérdést, nem módosíthat ezen. Tehát ez teljesen egy ilyen automatizmus van, egy teljesen személytelen jegyadás is. Tehát én mindenképpen azért úgy gondolom, hogy ebben a folyamatban nagyobb autoritása kellene legyen a bizonyos értelemben a tanárnak, és sokkal-sokkal több személyesség.
Professzor úr, maradjunk mégis a személyes jellegnél. Általában és ugyanakkor a jelenlegi helyzetben milyen érvek szólnak amellett, hogy a magyar végzett a marosvásárhelyi orvosképzést válassza?
Visszamennék a múltba, tehát Marosvásárhelyen 1945-ben indult be az orvosképzés, persze az első évfolyamok később végeztek, és évtizedeken át végül is a Marosvásárhelyi orvosi diploma sikere abba rejlett, hogy az itteni hallgatónak, most itt leszűkítem, nem csak orvosta hallgatóról van szó, persze hát fogorvosok végeztek, gyógyszerészek, tehát sokkal több lehetősége volt a betegágynál tevékenykedni, tehát gyakorlati tapasztalatokra szertenni, tehát gyakorlatilag a 6 éves végzés itt Marosvásárhelyen, ami az orvos számára diplomaszerzés jelentette, ha utána elkerült, és sokan elkerültek az országon belül távolibb helyekre, akár Moldvába vagy déli részre, ahol majdnem kimondottan román betegeik voltak. Nyilván a szakmaiságuk volt az elsődleges, és nagyon jó orvosok, és megbecsült orvosok voltak, de hasonló módon sajnos sokan elmentek, elhagyták az országot, külföldre kerültek, nem csak Magyarországra, még távolabbra is, tehát ott is a vásárhelyi diplomáról ezt tartották, és jogosan is, hogy elsősorban a gyakorlati tapasztalat szempontjából előremutató, hiszen nyugaton már sokszor korlátozottabb volt régen is, hogy egyáltalán hullámboncoljon, egyáltalán annyi időt töltsön el a betegnél, hiszen ezek bonyolult kérdések, jogok, betegjogok, és hogy mint. Na most nyilván, hogy egyrészt az idő telik, most 2021-et írunk, de én úgy gondolom, hogy azért ez az egyetem most is persze nem az átmenetinek gondolt, és biztos átmeneti lesz ez a járványügyi helyzet, hanem az általános helyzetre utalok. Azért itt még mindig egy jó gyakorlati képzés zajlik, és persze a mai követelmények szerint, tehát jó könyvtárral van, kutatóközpontjában az egyetemnek, korszerű termei, felújítások voltak, tehát szakmai szempontból is továbbképzés, doktori képzés lehet, együttműködés, Erasmus programok, tehát mindent megad az egyetem, amit megadhat, és ami szükséges, de azért én mindenképpen úgy gondolom, hogy azért is érdemes Marosvásárhelyen az orvosi egyetemre járni, mert egyszerűen Marosvásárhelynek van egy kisugárzása, a város is büszke arra, hogy orvos egyeteme van, és az orvos egyetem is büszke arra, hogy itt van Marosvásárhelyen. Tehát végül is egy diák számára mindig nagyon fontos az, hogy hol egyetemista, tehát ha választhat, és jelen esetben is választhat, nyilván elsősorban az anyanyelv miatt választhatja és választja Marosvásárhelyen a magyar nyelvű orvosképzést, elméleti szinten, előadás szinten, mert gyakorlatok azok jól tudjuk, hogy román nyelven zajlanak, de ha választhat több helyszín közül, az is számít, hogy mi a helynek a szelleme, a Genius Loci, és Marosvásárhelynek nyilván van egy sajátos szellemisége, a városnak, de persze az egyetem életnek is, tehát azért is érdemes úgy gondolom Marosvásárhelyet választani, mert itt működik az itteni diákszövetség, amely számos közösségi programot szervez, de szakmait is, mint a tudományos diákkori konferencia, ami Erdély szinten az egyik legnívósabb, amit az orvosin szerveznek. De hát szép maga az egyetem, a környéke, meg reszkírozom azt mondani, hogy a Vásárhelyen az orvos egyetem főépületének a környéke az egyik legszebb országos szinten, gyönyörű parkkal, ugye botanikus kerttel, egyebekkel. Tehát maga az egyetemi hangulat, kampusz, tehát én azt hiszem, hogy sok minden miatt érdemes Marosvásárhelyet választani, még akkor is, ha most személytelenebb nyilván ez az egyetemi élet, de hát lesz ez ennél természetesen jobb is.
Online oktatási keretek között beszűkül az egyetemisták közösségi élete, sok mindenről le kellett mondani, vagy épp a digitális térbe költözött. Professzor úr, mit sikerült átmenteni, és mit nem?
Hát általános vélekedés, sőt felmérést is végeztek, hogy ebben a jelenlegi helyzetben, de ez érthető is, és hát feltételezhető is. Lényegesen csökkent a diákoknak a kötődés az egyetemi városukhoz, amiről épp az imént beszéltem, hogy egy fontos kritérium az egyetemi képzés választásakor, hogy esetleg hova szeretnék menni, milyen városba, és ott találjam meg azt a szakot, amit szeretnék. Tehát nyilván, hogy általában kisebb a kötődés, tehát a Kolozsvári Egyetemhez is, vagy a Bábelgói Egyetemhez is, azon diák részéről, aki egy éve otthon van a számítógép előtt, és nem tudja megélni az ottani diák létet. És hát nyilván mindenki próbálkozik, a marosvásárhelyi hallgatók is próbálkoznak. Sajnos sok mindent nem tudnak megvalósítani, de amit lehetett azért legalábbis online formában. Így utalok például az évnyitóra, ami így zajlott le, tehát, és elég sokan, tehát 150-en talán jelen voltak a Zoom program által, de hát volt ilyen ismertető a stúdium alapítvánnyal együttműködve, vagy éppen diáknapokat is megszervezte online módon az egyetem, és hát illetve a diák szövetség, és most készül nem sokára a tudományos diákkori konferenciának a megszervezésére. Tehát vannak nyilván kihívások, amelyek elé áll, és nyilván igyekszik megadni azt a sajátosságot, amiről már beszéltem, amely jellemző itt a marosvásárhelyi diák életre.
Apropó konferencia, mi indokolja a tudományos diákkori konferencia feltétlen megtartását, még a világháló nyújtotta kapcsolattartás keretei között is?
Hát a tudományos diákkori konferencia már majdnem 3 évtizede évről évre megrendezésre kerül itt Marosvásárhelyen is, és ennek több oka van, hogy ilyen hagyományszerű legyen. Hát egyrészt nyilván készíti a diákot, hogy van egy fórum évről évre, ahol bemutathatja a tudományos eredményeit, de nagymértékben készíti arra, hogy még az államvizsga megvédése előtt szerepeljen, mint főszerző, esetleg mint mellékszerző valamely tudományos közleményben, legalábbis egy összefoglalóban, ami megjelenik ilyenkor az orvostudományi értesítő című szakmai lapban, vagy a román, úgymond TDK esetében az egyetem lapjában jelenik meg, hiszen ez egy feltétele annak, hogy 10-es jegyet kapjon az államvizsga megvédésekor a hallgató, hogy legalább mellékszerzőként és legalább egy dolgozatba szerepeljen. Nyilván a legkézenfekvőbb az, hogy a diákok számára, a kimondottan diákok számára szervezett tudományos rendezvényen vegyenek részt a diákok, a hangsúlyozom, főszerzőnként vagy mellékszerzőként. Tehát nyilván azért kerül most is sor részben erre a TDK-ra, de azért is, mert ez mindig egy együttműködés jelent. Magyarországi hallgatók is beszoktak kapcsolódni, jelen szoktak lenni, és az idén is meg fogják rendezni a TDK-t. Igaz, a tavaly rendkívüli helyzet volt, hiszen áprilisban jól tudjuk, hogy hát kijárási tilalom is volt, és veszélyhelyzet itt a járványügyi viszonyok közepette, tehát azt elhalasztották, online térben rendezték meg októberben. Az idén két variáns van, remény szerint az A változat lesz, ahol legalább szűk keretek között egy maximum 25-ös létszám termenként, ahol a vizsgáztató bizottság a dolgozatot bemutató diák személyesen jelen lehet, ugyanakkor online is közvetítve mások számára, és a magyarországi diákok nyilván ők csak online térben fognak bekapcsolódni, mert most is vannak, akik dolgozatot bemutatnak. Persze nagyjából az felmérhető, hogy kb. Egyharmaddal csökkent a bemutatandó dolgozatok száma, tehát ez az online tér, ez nem igazán kedvez, nem csak a diákok számára a szervezett konferenciáknak, hanem úgy általában, mert a személyesség az mindig fontos egy tudományos együttléten is. Úgyhogy én sok sikert kívánok a idei tudományos diákkori konferenciához.
Milyen mértékben befolyásolja az otthontanulás az egyetemi hallgatók hangulatát, az életmódját és a jövőképét?
Nyilvánvaló, hogy negatívumként lehet felsorolni a bezártságot, a sokszor ezzel járó mozgás hiányt, azt az életmódot, amit sokszor pejoratívan mi használtunk másokra, hogy olyan tápos élet, és úgy talán magunkon is tapasztaljuk, hogy kevésbé mozgunk, de persze azért a diák számára mindenképpen a lehetőség fennáll, hogy sőt, még inkább fennáll, hogy az idejét nagyon hasznosan be tudja osztani, és igazából a maga ura lehessen, és vannak olyanok is, akiknek ez sikerül. A diák mindig túlélő, olyan volt, ilyen is marad, és én úgy gondolom, hogy azért ebben a helyzetben is azért igyekszik megtalálni a helyes utat, és ilyen szempontból ebben a zártságban is hasznosan tudja eltölteni az idejét.
Milyen lesz a tanárdiák viszony, amikor a személyes találkozások beszűkülnek?
Sajnos már eddig is a régi helyzethez képest csökkentebb volt a tanár-diák közti személyes kapcsolat. Egyébként meg kell mondanom, hogy a híres oxfordi oktatási rendszer az arra alapozott, úgynevezett tutoriális rendszer, hogy a tanár és a diák hetente egyszer egy-két órát együtt töltött, tehát egy diák és egy tanár. Persze ez az a régi középkorból átvett, nyilván jelenleg csak bizonyos szakokon alkalmazható rendszer, hiszen régen filozófiát, teológiát tanítottak, bölcsészetet, és ott fontos volt pontosan a személyes elbeszélgetés és a kapcsolat a tanár-diák között. Ma már egészen más a helyzet, sőt megkockáztatom azt, hogy ebben az online világban lehet már olyan eset is előfordulhat, hogy szembe találkozom a diákommal, az, hogy én nem ismerem meg, amikor több százan vannak, az egy kérdés, de lassan a diák nem ismeri meg a tanárát, mert esetleg számítógépen át láthatná, de azt is inkább a vetítés látja, és a hangját hallja, tehát szembe megy vele, és nem tudja, hogy mondjuk éppen oktatta. Sajnos ez nem vicc, hanem valószínű, hogy ilyen helyzetek is előállhatnak. Tehát ez a digitális világ, ez sajnos elég személytelen. Pedig én úgy gondolom, hogy a mester és a tanítvány fogalom az nagyon fontos, hogy legyenek mesterek és legyenek tanítványok. Hát lesznek ezután is, csak egy új kihívásnak kell eleget tenni.
Az az igazság, hogy a jelenlegi helyzetben az orvos-páciens viszonyt is át kell értékelni, hiszen sok minden amúgy is megváltozott, amihez csupán hozzáadódik a világjárvány következménye.
Szokás mondani egyszerű népi bölcsesség alapján, hogy a jó orvos az már félig gyógyít, és hát nyilván ez egy személyes jelenlétet, egy empátia készséget, egy együttlétet jelent az orvos és a páciens között. Persze valamikor akár a stetoszkóppal, vagy még azelőtt a lombikkal ugye ábrázolták az orvost, ma már lehet, hogy digitális jelképekkel fogják ábrázolni, és ábrázolják el, gépiesedett is az orvostudomány, de mindenkor az alapellátás fontos lesz, jelenleg is a primár ellátás, az alapellátás, amit a családorvosok, a házi orvosok biztosítanak, az fontos, tehát ha beteg problémáját meg tudja oldani első szinten a családorvos, akkor nyilvánvaló, hogy nem kell magasabb szintre vinni, ez most is érvényes, tehát ennek persze, hogy mindig és mindenkor az egy személyesebb háttere van kapcsolata, mint orvos-páciens kapcsolat.
Mi lesz a következmény, mi vár a leendő orvosokra, amennyiben ez így folytatódik?
Hát mindenképpen egyre inkább beszélhetünk már arról, hogy létezik egy úgynevezett Dr. Google nevű, hát most mennyire csoda doktor vagy sem, ki bírálja el, tehát nyilván, hogy a számítógép egészen más követelményeket nyújt. Lehet tanácsot adni a Google-ba is, virtuálisan, de azért az, amit az orvos az érzékszerveivel tapasztalni tud, és egy jó szóval, és akár egyszerű módon a beteggel, ez a gépiesített világ azért csak részben tud pótolni.
Összegzésképpen milyen lesz a jövő oktatása, és milyen helyet foglal el benne az orvosképzés?
A orvos-beteg kapcsolat egyik fontos eleme az, hogy az orvoslás az ne betegségközpontú legyen, ne is közösségközpontú, hanem betegközpontú, hiszen beteg és beteg között különbségek vannak, és én úgy gondolom, hogy ezt meg is kell őrizni. Persze, mivel ma másak a lehetőségek, más jelent a mai betegközpontú orvoslás, mint régebben, tehát túlzásba semmiképpen sem kell szorítkozni vagy esni. Tehát én úgy gondolom, még egyszer hangsúlyozom, hogy a betegközpontú orvoslást azért mindenképpen figyelembe kell venni a jövőben is.
Professzor úr, köszönjük, hogy itt volt, és köszönjük a beszélgetést. A ma esti témánk értelmében 3-4 mondatban milyen végső következtetéseket vonhatunk le?
Azt a következtetést, hogy ma nagyon sok mindenre képes az emberiség, a oktatás területén, a gyógyítás területén, a technika területén, de azért én úgy gondolom, hogy a természet, tehát a természetességet azt mindenképpen tisztelni kell. A természetet nem is lehet legyőzni, csak tisztelni lehet. Tehát a gyógyításban is, az oktatásban is a természetes formákat, és erre kell alapozni a jövőt is. Én végezetül pedig hát azt kívánom, hogy aki teheti, az még kapja be a védőoltást, kapja meg a védőoltást közeljövőben, és ezáltal az életterünk az térhessen vissza a régebbihez, még akkor is, hogyha nyilván egy kicsit másabb világ lesz a jövőben, hiszen ugyanaz nem fog már visszatérni, mint a járvány előtt az oktatásban, vagy az orvos-beteg kapcsolatban sem valószínű.
És még egyszer köszönjük a válaszait. Hölgyeim és uraim, ma ennyi fért a digitális világba. Az elmúlt percekben dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár közírót, a volt Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem dékán helyettesét és a digitális világ szerkesztőjét Nagybodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.